Arra gondoltam, hogy azzal kezdem, hogy mennyire volt váratlan Püspök úrnak a felkérés, hogy itt egy rendhagyó tálatvezetést tartson, de aztán elvetettem ezt a kérdést, mert azt gondolom, hogy nem volt ez önnek teljesen újszerű. Jól gondolom?
Tulajdonképpen már a múzeum megnyitásakor szóba került ilyesmi. Azt nem tudtam, hogy én leszek az egyik célszemély, de igazgató azt beszélt a terveiről, és akkor fölvázolta, hogy ez is lehet, hogy olyan nem görögkatolikus személyiségeket hívnak meg, akik értékelik, elindítanak egy gondolatot valamelyik tárgyról vagy tárgycsoportról. Aztán nagyon megtisztelő volt, hogy rám is gondolt, és mint aki egyrészt Nyíregyházához is kötődök, vagy ehhez a vidékhez, ahol jelentős görögkatolikusság él, és magam is olyan faluból származok, Tornyospácáról, ahol rómaiak, görögök, reformátusok egy-egy harmadnyi arányban jó békességben meg tudtak lenni, és ismerem ezt a vidéket, tisztelem a testvérfelekezetet, nem volt nehéz igent mondani erre a megkérésre.
Igen, annál is inkább, mert ahogyan én hallgattam önt, azt hiszem, hogy az ökumenikus szemlélete és a nyitottsága világlott ki igazából.
Nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen felfordult világban, amiben élünk, és a sok-sok rossz ellentét, feszültség idején keressük azokat a pontokat, amelyeket összekötnek, illetve úgy beszéljünk azokról a másságokról, amelyek elválasztanak bennünket, hogy az ne bántó legyen, hanem valahogy mögé nézni annak, hogy mi is van egy-egy olyan más vonás, más hagyomány, más értékrend mögött, amiről a másik, hogyha nem is fogadja el, de legalább tudja, hogy ennek oka van, ez nem egy értelmetlen dolog, nem egy csak azért is szembefordulás vagy mástmondás, hanem mert ennek megvan a maga évrendszere, és ezt a bemutatónak a harmadában én is próbáltam elmondani, mert nem kerülhetjük meg reformátusként, hogy mi másként gondolkodunk a képekről, másként gondolkodunk a szentek tiszteletéről, másként gondolkodunk a közbenjárói tisztről. Igen, vannak pontok, ahol az úrvacsora értelmezésben éles különbségek vannak, de ennek mind megvan a maga értelme, és a hitünk megerősítése szempontjából is fontos, hogy ezt tudjuk artikulálni, kimondani, a másiknak is elmagyarázni, hogy meddig tudjuk együtt követni egymást, vagy együtt menni az úton, és mik azok a pontok, ahol mi mást gondolunk. Így beszéltem például a keresztnek a jelentőségéről, ami az új szövetségnek egy csúcspontja. A kereszt nélkül nincs föltámadás. A keresztben ott van a mi terhünk is, amit Jézusunk elhordozott a keresztúton, és erről a keresztről vették le, temették el, és mint kereszten szenvedett és meghalt messiásunkat hozta ki, támasztotta föl az Atya húsvét reggelén, és mi ennek a győztes Krisztusnak tudunk örülni. De a kereszten keresztül vezetett ez az út, és mi az egyháztörténeti sérelmeink miatt, az ellenreformáció korszaka miatt nem tudunk még ma sem úgy nézni a keresztre, mint mondjuk olyan nemzetek, ahol nem volt ellenreformáció, vagy nem volt ilyen éles az ellenreformáció. Ezekről mind nyugodtan lehet beszélni, miközben itt szinte minden tárgyon, ikonosztázon ott van a kereszt jele, és arra is rá kell mutatni, hogy az viszont egy fontos pont, hogy itt, ebben a teremben is számos keresztábrázolás van, de korpusszal, tehát a Krisztus testével ellátott kereszt csak néhány van. És van egy csomó olyan, ahol már ez az üres kereszt üzen nekünk, hogy Krisztus feltámadt. Nem csak köszönni kell így, mint ahogy most köszöntöttük egymást, a görögkatolikus egyházrendje szerint húsvét után ez a fajta köszönés van, hogy Krisztus feltámadt. Ennek meg kell tudnunk protestáns módon is fogni az értelmét, és belelátni azt a szépséget, hogy hát ez összeköt bennünket. Hát a Pál apostol megengedhette magának, hogy az apostoli programja kezdetére azt állított, hogy a keresztről szóló beszéd az ő programja, ennek a megvalósítása, az erről való bizonyságtétel, akkor nekünk nincs mit szégyenni a kereszten. Az más kérdés, hogy az ellenreformáció korában ez az üldözés egyik eszköze volt, hogy keresztet mutattak a hitvallást vállalónak, és az ostyán is a keresztjele volt, amivel erőszakosan próbálták áldoztatni a mi gárapságot szenvedett atyánk fiait. Ezen se könnyű túllépni. De a kereszt nagyobb, mint a mi sérelmeink. Hát ezt üzeni maga Jézus is, és valamikor ezt mérlegre kell helyeznünk, és jó helyre kell tennünk, és ettől még nem fogjuk lecserélni a csillagot a templom tornyainkról keresztre természetesen, de föl kell, hogy szabaduljunk olyan rossz érzésektől, amik egy korhoz kötöttségnek a termékei, és cipeljük magunkkal.
Nagyon gyors változás zajlik körülöttünk. Éppen ezért jutott eszembe az, hogy vannak-e új liturgikus elemek? Megjelentek-e új liturgikus elemek?
Inkább azt mondanám, hogy olyan elemek jelennek meg a református istentiszteleten is, amelyek azt a tagoltságot, azt a dinamikusabb, erőteljesebb, változatosabb formát jelenítik meg, amelyeket már a reformátoraink, akár Calvin is gyakorolt. Amikor őt elűzték 1538-ban Genfből, mert nem viselték el azt a szigort, amit Calvin képviselt, akkor Strasbourgba ment. És még Genfben egy Fárel Vilmos által már bevezetett liturgiába kellett beleilleszkednie, nem volt módja arra, hogy ott újítson. De Strasbourgban ki kellett találni a saját gyülekezetébe egy olyan teológiailag is vállalható liturgiát, amelyik Calvinhoz kötődik, és aminek a kezdetén ott volt a Zsoltár éneklés, az Isten elvárásával való szembesülés egy rövid igével, mivel nem tudjuk ezt beteljesíteni egy bűnvaló imádsággal, és egy olyan kegyelemhirdető mozdulattal, mint ahogy az áldást szoktuk osztani, egy olyan fölszabadító igével, amelyik a bűnvallásra az Isten kegyelmes válaszát megfogalmazza. Ez nagyon sokszor a János 3.16, az úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy a készőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És utána indult el a prédikációs rész, vagy az igei rész. És ezt mi elfelejtettük, útközben elhagytuk. A 19.-20. század fordulóján ez kikopott. És ezeket kell visszaemelni, mert van nekünk is egy olyan liturgikus örökségünk, amelyik meg tudja eleveníteni. És az emberi beszéd, hogy szoktuk mondani, az igehirdetés, sokszor elnyomja azokat az elemeket, amelyek igét üzennek a mai gyülekezetnek, pedig hányszor elmondjuk, hogy a Szentírás szavaitól nem kell félni. Azok a legdrágább gyöngyök. És Calvin ezt érezte. Nagyon sokszor például úgy imádkozott, hogy az úri imádságot ő tovább gondolta, és minden úri imádság mondat szerepelt benne, de azt az imádságban úgy írta körül, hogy aktualizálta is. Már a megszólítástól kezdve egészen az ámenig, a hat kérés, az egy nagyon életes, az akkori körülményeket megszólaltató parafrázisa, továbbírása lett az úri imádságnak. Ebben Calvin sokkal bátrabb volt, mint mi, mondjuk szó szerint. Nagyon sok olyan elem van, amit, hogyha az ember lélekkel tölt meg, és fölépíti, és készülés közben nem csak az ígéretésre koncentrál, hanem minden liturgiai elemre, az énekverstől, amivel kezdünk, a záróénekig, ezt az ívet próbálja a gyülekezetnek felajánlani, abban tud gyönyörködni a mai gyülekezet is.
Itt most muszáj megkérdeznem az orgona szerepét. Az orgona lehet egyfajta liturgikus elem? Mert ennek az ellenkezőjéről olvastam egy értekezésben, hogy nem tartották célra vezetőnek az ige hirdetésben.
Igen, nagyon fontos, hogy amikor egyáltalán hangszer használat van, és az vonatkoztat a gitárra is, vagy a fúvós hangszerekre is, orgonára kitüntetetten, hiszen az egy bevett protestáns hangszer is. Amikor öncélú művészkedéssé válik az ének kíséret, vagy az éneket fölvezető előjáték, az lehet egy olyan elem, ami eltereli a figyelmet. És van olyan hangszer használat, amelyik meg úgy lelkesíti az éneklést, hogy attól jobb lesz, és az ének és annak a szövege fog dominálni, és nem valami olyan öncélú produkció, ami elvonja a figyelmet. Ez a megvalósítás nem mindegy, hogy hogyan történik. És ebben van, aki elveti a súlykot, és talán hasznos időkeretet vesz el, meg van, amikor az annyira belesimul, hogy az ember azt veszi észre, hogy egy más szintre léptem, akár a művészi orgonajáték segítségével, ami egy mértéktartó, odaillő, az ünnepkör hangulatát is megidéző, mert a zene tényleg csodákra képes, de azt jól kell használni. És ebben a könnyebb műfaj, vagy a dicsőítő énekléssel ugyanaz a helyzet, hogyha az túlteng, akkor az épp úgy önmagáért való, mint hogyha nem merjük teletorokkal, jó szívvel dicsőíteni az Istent. Az is tragédia. Tehát ennek a kultúrája, az nem csak vérmérséklet kérdés, hanem hogy milyen Isten képünk van, mit gondolunk arról az Istenről, akiben hiszünk, hogy milyen dicsőítést vár el, milyen imádságokat vár el, mi az, amivel nem eltakarjuk magunkat szóvirágok mögé, hanem ahol előlép a lelkünk, és mint egy kitárt könyv úgy tárulkozik föl az Úristen előtt. Ez nagyon sokszor formális, nagyon sokszor olyan üres szavak tömkelege, ami tényleg egy megújulásra vár, és szerintem nem feltétlenül egy liturgikus új könyv vagy olyan példatár fogja ezt megteremteni, amit meg kell szerkeszteni, hanem a legjobb szerkesztésű ilyen példatár is, vagy imádságos könyv, vagy liturgikus gyűjtemény akkor ér valamit, hogyha az én hitem meg tud szólalni azon keresztül. És azt a töltést, azt nem a nyomdász adja, vagy a szerkesztők, azt a töltést, amit a gyülekezet kihangosítva érzékel, azt az a személy végzi, aki ott a szolgálattevő. És hogyha ez nem hiteles, ha nem önazonos, akkor az megérződik. Mert az Isten a hangszínünkön, a hangfekvésünkön keresztül is üzen. Szokták mondani a pszichológusok, hogy ordítva nem lehet igét hirdetni a szeretetről, hogy üvöltök a szeretetről, hanem annak megvan az a bensőségessége. A szigort meg nem lehet képviselni lágyan, halkan, bizonytalanul. Akkor az legyen szigor. Mélius Juhász Péternek egy nagyon híres mondása, illetve egy előszóban megfogalmazott mondata volt a Debrecenbe kiadott prédikációs kötetének az elején, hogy trombita, Isten harsonája vagyok. És tudjuk az igéből, hogyha a trombita bizonytalan zengést ad, akkor kicsoda készül a harcra. Hát nincs az a hadsereg, amelyik érzi a felhívást, az indítatást arra, hogy most össze kell szednie magát. Ha viszont fölharsan a kürt és biztos zengést ad, azt lehet követni, azután lehet menni, az serkent.